megkérdezik, hogy mi az a hit, akkor nagyon érdekes válaszokat kapnak mindig. És általában valami ellentmondást is van a válaszban. Az egyik, az szintén itt volt Debrecenben, egy néni megkérdezte a szomszédjától, hogy ő mire gondol, amikor azt a szót hallja, hogy hinni, és akkor az első válasz az volt, hogy hát én ateista vagyok, én semmiben nem hiszek, de a végén ugyanazt mondta, mint amit hallottunk, hogy hát de valamiben hinni kell. Ami ugye nagyon érdekes. A legáltalánosabb válasz az, hogy hát hinni, én magamban hiszek. És az űrzavar szerintem általában abból fakadt, hogy nem látjuk világosan, hogy háromféleképpen lehet hinni magyarul. És a feleségem most szétosztja a lapokat. És akkor jegyzeteket is lehet készíteni. Bár melyik nyelvben létezik ez a hármasság, csak a magyar nyelvben nagyon világos, hogy mi a különbség. Legalább én szerintem. Magyarul lehet valamit hinni, lehet valakinek hinni, és lehet valamiben hinni. És ez három különböző dolog. Hát nem teljesen különböző, az egyik épül a másikra, de mégis érzelmileg más dolog. Tehát az első valamit hinni, az mindig azt jelenti, hogy valamit igaznak fogadok el. Azt gondolom, hogy valami úgy van, hogy hiszem. Nem biztos, nem 100%, nem tudom, de valószínűleg tartom, tehát hiszem. Ezt mondjuk, vagy ezt a használatot látjuk, amikor valaki azt mondja, hogy azt hiszem, becsuktam a konyhajtót. Férfeleség este lefekvés előtt fér megkérdezi a feleségről, becsuktad a konyhajtót? Már a külső ajtót? A feleség mondja, hát azt hiszem. Hát akkor biztos, hogy nem biztos. Hát nem biztos, de hát mindig azt szokta csinálni. Tehát ő úgy gondolja, hogy most is azt csinálta. Aj, fér, mit csinál? Fel kell, oda megy, megnézi, visszajön. Ja, tényleg így van. Tehát ez valamit hinni, az az, hogy valószínű, de nem biztos. Tehát itt van ez az ellentét a tudás és a hit között. Valamit hiszek, vagy valamit tudok. Ez két ellentétes dolog. De nem csak valamit lehet hinni, lehet hinni valakinek. Valakinek. Ez azt jelenti, hogy ismerek valakit, aki egy bizonyos területen szakértő, tekintély. Orvoshoz megyek, ő megnézi a leleteimet, és azt mondja, hogy náthás vagy. És akkor hiszek az orvos bácsinak. Miért? Hát, mert sokat tanult, ő tudja. Hiszek neki. Ez egy személyes kapcsolatot feltételez. Bízok a másikban, de nem annyira, hogy na, mindent odaadok neki. De van egy bizonyos terület, amin ez az illető szakértő többet tud. Hát, ő azt mondja. Ugye lehet, hogy téved, de azért hiszek neki. Hiszem is azt, amit mond, de azért hiszem azt, mert hiteles az, aki mondja. Hiszek neki. Aztán van a harmadik, és ez a legbensőségesebb, a legszorosabb kapcsolat, hinni valamiben, vagy valakiben. Az értelmező szótár szerint ez azt jelenti, hogy bízni valakiben. Bizakodni, reménykedni. Ez már több, mint hát ő a tekintély. Itt ma arról van szó, hogy rábízom magamat az illetőre, vagy a dologra, amiben, akiben hiszek. Ha valaki azt mondja, hogy magamban hiszek, az azt jelenti, hogy én bízom benne, hogy minden problémát meg tudok oldani. Én bízom benne, hogy annyira fokos vagyok, annyira erős vagyok, annyira gazdag vagyok, mit tudom én, ami által meg tudom oldani a problémáimat, ha a családom bajba kerülne, akkor kihúzom majd a bajból, és így tovább, és így tovább. Tehát valakiben, valamiben hinni, ez a legszorosabb kapcsolat. Ez valójában azt jelenti, hogy magamat rábízom valakire, vagy valamire. És az űrzavar ott van, hogy ez a három jeletést a legtöbb ember össze-vissza használja. Ha valaki azt mondja, hogy hiszek a csodákban, akkor az általában még két dolgot jelenthet. Vagy azt jelenti, hogy hát én úgy gondolom, hogy talán valamikor valahol történt egy csoda. Na, valaki azt hiszi, akkor általában nem azt mondja, hogy hiszek a csodákban, akkor általában csak azt mondja, hogy hát hiszem, hogy vannak csodák. Ha valaki már azt mondja, hogy hiszek a csodákban, az már azt jelenti, hogy hát láttam, tapasztaltam, valami történt, amit nem tudok magyarázni, hogy ez a csoda, és ez a valami hatással volt rám. És bízom benne, hogy ez valamikor vissza fog térni, még egyszer elő fog fordulni. És amikor az ember össze-vissza használja ezt a szót, hogy hinni, hiszek a csodákban, nem tudom, hogy vannak-e, hiszem, hogy vannak, de hiszek is benne, akkor a probléma ott van, hogy a vallás területére is ezt a gondolkodást vetítik az emberek. Már azt gondolják, hogy a vallás, ez azt jelenti, hogy valamit hiszek, hiszem, hogy vannak UFO-k, hiszem, hogy van egy aurám, hiszem, hogy yin és yang energia van a testemben, ami hát jó, ha egyensúlyban van, valamit hiszek. Aztán nem csak valamit hiszek, hanem hiszek is benne. Tehát ha beteg vagyok, akkor az akupunkturistahoz megyek, aki a tűkkel rendbe hozza a yin és a yang energiámat. Mert hiszem, hogy van, meg hiszek is benne. Az egészségemet attól teszem függővé. Az akupunktúrától, vagy bármi mástól. Tehát, ha ez lenne igaz, akkor minden vallás abból áll, hogy valamit elfogadok, amiről nem vagyok biztos, aztán meg bízni is kezdek benne, a vakon. Ezért beszél a legtöbb ember vak hitről, amikor a keresztény hitről beszélünk, vagy bármilyen vallásról beszélünk. És nem is egyszer talán még igaza is van, hogy aki mondjuk hisz a akupunktúrában, hogy az illetőnek valóban van vakhite. Valamit elfogad, amiről semmit nem tud. De ha mi Istenről beszélünk, akkor nem vakhitről beszélünk. Nem arról van szó, hogy csak valamit elfogadtam, amiről azt se tudom, hogy honnan származik, aztán meg a sorsomat attól a valamitől tettem függővé. Nem. A keresztény hit alapja egy nagyon, hogyan mondjam ezt szépen, egy nagyon biztos pont. Olyas valami, amiben nem kell kételkedni, amit el lehet fogadni úgy, ahogy van, amiatt a forrás miatt, amiből jött. Mert a keresztény hit alapja, tehát amit elfogadunk, ez a következő, az alap, ami még a dogmák, a hittételek, a hitvallások mögött van, ez az a gondolkodás, az a gondolat, hogy Istenről csak azt lehet biztosan tudni, amit ő maga jelent ki. Az elmond itt maradt, benne maradt a jegyzeten, de ez a keresztény hitnek az alapja, hogy Istenről csak azt lehet biztosan tudni, amit ő jelent ki, amit ő mond, amit ő elmondott önmagáról. Honnan származik ez a gondolat? Hát ez a gondolat a teremtés tényéből fakad. A teremtés tényéből fakad. A Biblia abból indul ki, ugye ez az első történet a Bibliában, hogy Isten már volt, aztán megteremtette a Földet, benne az embert is. Van egy mindenható, minden tudó, tökéletesen jó teremtő, aki létrehoz egy világot, benne egy embert is. És ez az ember egy teremtmény, Isten kezéből kerül ki, egy korlátozott lény, tudjuk nagyon jól magunkról. Nem tudunk mindent, nem vagyunk képesek mindenre, repülni nem tudunk, legalább gép nélkül nem. Korlátozott lények vagyunk. Fejlődhetünk, tanulhatunk, de a tudásunk, a képességünk elég kicsi ahhoz képest, amit lehetne tudni, vagy amire képes képesnek szeretnénk lenni. Tehát ez a pici ember, az hogyan tudhat bármit is a világról? Hogyan tudhat bármit is önmagáról? Hát ez csak, csak akkor tud valamit, ha felnyitja a szemét és körülnéz. Körülnéz és látja, hogy a világban mi történik. Akkor látja, hogy esik az eső, vagy süt a nap. Csak egy valamit még mindig nem tudja, hogy miért. Mi okból esik az eső, vagy süt a nap. Milyen célra esik az eső, vagy süt a nap. Csak azt lehet látni, ami szem előtt van, de a tényekből nem lehet tudni, hogy honnan jöttek, és miért vannak. Csak azt lehet megállapítani, hogy vannak. Én fizikus vagyok, tehát elmondhatom, hogy elég sok mindent meg lehet állapítani a világról, hogyan működik. Arra rá tudunk jönni. Hogyan működik a nyelv, ugye? Ha már nyelvészek vagyunk, akkor hogyan működik a nyelv? Hogyan változik a nyelv? Arra rájövünk. De honnan jött a nyelv? Ez már nehezebb kérdés. Vannak elméletek, de biztosat nem tudunk. Miért van nyelv? Hát tudjuk magyarázni, de ja. Ez is mindig csak emberi gondolkodás. Én szerintem azért. Ha biztosat akarunk tudni, akkor honnan kell ezt tudni? Ha többet akarunk tudni, mint csak azt, hogy hogyan működik a világ, ha azt akarjuk tudni, hogy honnan jött meg, miért van, akkor azt csak attól lehet megtudni, aki megteremtette. Azt csak akkor tudjuk meg, ha Isten ezt elmondja. Különben nem jövünk rá. És az a jó, hogy Isten ezt meg is tette. Ugye úgy kezdődik a Biblia. Isten megteremti a világot, aztán ezt mondja. 1 Mózes 1, 26. verstől, a hatodik napon vagyunk, akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, urakodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényén. Mi az első ember első élménye? Fölnyitja a szemét, és mi van? Ott van az Isten, megáldja őt, és elmondja, hogy miért van a földön. Mit kell neki csinálnia? Mi a célja? Ez az első embernek az első élménye. Kapcsolatban van Istennel. Soha nem volt olyan pillanat a világtörténelemben, amikor az ember nem tudta volna, hogy van Isten, nem tudta volna, hogy miért van a Földön, mi a célja. Ez az első embernek az első élménye. Ott van az Isten. Beszél vele. Elmondja, hogy honnan jöttem, meg miért vagyok. Hát, ha erről az Istenről többet akarunk tudni, biztosat, akkor csak abban tudunk megbízni, amit az az Isten mond, önmagáról. Mert ugye itt alulról nem lehet tudni, hogy mit gondol az Isten, mit akar az Isten, milyen az Isten. Mert a teremtmény soha nem tudja fölfogni a teremtőt. Mert a teremtő óriási nagy, a teremtmény még nagyon pici. Az agya is pici. Felfogó képessége is pici. Csak az a biztos, amit Isten mond. Ezért az kellene nekünk, hogy Isten beszéljen velük. És az a jó, hogy Isten beszélt, és beszél velük. Már rögtön az elején, az első emberrel beszél, de utána többször is beszélt, kijelentette önmagát, kijelentette az akaratát embereknek. És mindig úgy, hogy kapcsolat volt az előző kijelentéseknek a következő kijelentéshez. Vagy fordítva, az újabb kijelentésnek köze volt a régi kijelentésekhez. Tehát van egy folyamat. Mindig arra lehet épülni, amit már tudok. Amikor Isten a következő alkalommal szól, akkor ő visszautalhat arra, amit már mondott. Az az Isten vagyok, aki ezt meg azt mondta, aki ezt meg azt tette, és ez beszél most veled. Tehát van egy folytonosság a történelemben. Isten többször szól. Ezek a proféták, akiknek Isten szól. És amit ők kaptak, az üzeneteket, amiket ők kaptak, azokat le is írták. És itt vannak a Bibliában. Aztán azt is ígérte Isten, hogy meg fog jelenni. Nem csak beszélni fog az embernek, nem csak bizonyos tetteket fog véghez vinni, hanem meg fog jelenni emberek között. És amikor eljött Jézus, akkor valóra vált minden ígéretet, amit Isten tett előre. Minden úgy történt, ahogy Isten előre mondta, az történt, amit ígért, eljön az Isten az emberek közé, és nem csak mondja, hogy hogyan kell élni, hanem mutatja. És amikor az emberek látták Jézust, látták, hogy az Isten ember hogyan él. Amikor hallották Jézus beszédét, azt hallották, hogy mit szól Isten. És ezt is leírták, hogy mit tett, és mit mondott Jézus. Ott van a Bibliában. És a magyarázat is hozzá van írva, ugye a levelekben, amikor az apostolok kimennek a világba, és olyan emberekkel találkoznak, akik személyesen nem találkoztak Jézussal, akkor leveleket írnak, elmagyarázzák, hogy mi a jelentése annak, hogy Jézus élt, hogy Jézus meghalt, hogy fel is támadott, hogy a mennybe ment, és mi az, ami még jönni fog. És mind azok biztos pontok, tények, amire a hitet lehet építeni. A múltkor arról beszéltünk, hogy Jézus tanítványa az, aki hisz Jézusban, aki a legszorosabb kapcsolatban van Jézussal, mert azt teszi, amit Jézus mond. Tehát ez itt a legszorosabb kapcsolat, amiről beszéltünk, a hit legszorosabb kapcsolat, ami létezik. Nem csak azt hiszem, hogy volt egyszer egy Jézus nevű ember, azt hiszem, hogy meghalt, talán azt is hiszem, hogy föltámadott, utána semmi közöm nincs hozzá. Hát lehet, hogy így történt. Azt hiszem, hogy ez így történt. Nem. Ez még kevés. Ez szükséges, hogy tudjuk, hogy Isten mit mondott, Jézus mit mutatott, milyen életgyakorlatot mutatott. Fontos tudni, hogy meghalt, föltámadott, de nem elég. Mert akkor még csak azt hiszem, hogy volt egy Jézus, aki valamit tett. Még az se elég, hogy hiszek Jézusnak. Hát ő elmond bizonyos dolgokat az életről, hát elhiszem neki. Hát ő mondja, nagyon bölcs ember volt, próbáljuk ki. És ha nem válik be, hát ugye az ember téved. Vagy Jézus mellett másnak is hiszek. Jézusnak is hiszek, de vannak más tekintélyek is, akik szintén nagyon okosak. Ez még mindig kevés. Jézus azt kéri a tanítványoktól, hogy megtartsák mindazt, amit ő parancsol. Engedelmességet kér. Azt kéri, hogy az ember elkötelezze magát Jézus mellett. A sorsát Jézustól tegye függővé, és az életét úgy alakítsa, ahogy Jézus mondja. Ez tehát egy elég radikális döntés. Aki Jézus tanítványának akar lenni, az mindig ilyen annak mindig ilyen radikális döntést kell hoznia, mert ez a lényege a hitnek. Nem az a lényege a hitnek, hogy valamit elfogadok. Nem az a lényege, hogy van valaki, akinek hiszek. A lényeg az, hogy az egész sorsomat rábízom valakire, és amit ő csak mond, azt teszem. Hát ezt csak akkor szabad tenni, ha 100%-osan biztos vagyunk abban, hogy az az illető, akiben hiszünk, akit függővé teszünk az életünket és a sorsunkat, hogy neki nincsenek hátsó gondolatai, hogy neki nincsen rossz szándékai, hogy ő a jót akar. Hogy ő jó, tökéletesen jó, és amit ő mond, az tökéletesen igaz, és tökéletesen helyes. Tehát Isten legyen, aki pontosan tudja, hogy hogyan működik ez a világ, miért és milyen céla. Csak ilyes valakiben szabad hinni. És ez a Jézus. Ezt a Biblia már az Ószövetségben is három mondatban foglalja össze, hogy mi az igaz hitnek a lényege. Amikor ezt találjuk a példabeszédekben, bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Ne a magad eszére támaszkodj, hanem sorsodat, életedet az Úrra bízd, aki egyengetni fogja ösvényedet. Ne tarts bölcsnek önmagadat, hanem féld az Urat és kerüld a rosszat. Tehát három elemből áll a hit, ha teljes. Van ismeret, tudom, hogy mit mondott az Isten. Nem egy kicsit tudom, de pontosan tudom, mert fontos, mert amit ő mondta, csak ő tudja, és csak ő tudja jól elmondani. A második a bizalom. Magamat őre bízom, sorsomat ő tőle teszem függővé, és a harmadik lépés az engedelmesség. Ha valami hiányzik ebből a háromból, akkor még nem teljes a hit. Akkor nem csak Jézusban hiszek, akkor csak Jézusnak hiszek. De lehet, hogy mellett másnak is. Talán magamnak hiszek, amikor valamit kitaláltam. Aki Jézus tanítványa akar lenni, annak mind a három elemet kell gyakorolni. Tudni kell, hogy mit mond, mit mondott Jézus, mit tett. Bízni kell benne, meg engedelmeskedni kell benne. Kell neki. És egy hasonlattal próbálom ezt általában talán egy kicsit világosabbá még tenni. Ez a biztosítás kötés. Ha egy biztosítást, bármilyen biztosítást akarok megkötni, akkor mit csinálok? Először körülnézek, hogy milyen lehetőségek vannak. Jó, elolvasom a részleteket, az apró betűket is, vagy pontosan mi van benne, mi az, mikor érvényes, mikor nem érvényes. Jó-e ez nekem? És valamikor eljön az a pillanat, amikor pontosan tudom, hogy mi kell nekem. Tehát elég az ismeret, pontosan tudom, hogy ezt vagy azt a biztosítást akarom megködni. Akár fejből is tudhatom az egész póliszt, de akkor még mindig nem vagyok bebiztosítva. Csak akkor vagyok biztosítva, ha oda megyek, aláírom, hogy igen, bízom benne, hogy ez a legjobb, és elkötelezem magamat egy pólisz mellett, sőt, azt is vállalom, hogy minden hónapban fizetem a prémiumot. Tudni kell, hogy melyik az, ami megbízható, aztán bízni kell benne, alá kell írni, igen, rám nézve, ez az, ami kell nekem, aztán azt kell tenni, amit várnak tőlem. Ismeret, bizalom, engedelmesség. Mind a három szükséges, ha mind a három ott van, akkor rám nézve érvényes a biztosítás, a példában rám nézve érvényes az, hogy Krisztus tanítványa vagyok. Ez talán egy kicsit egy száraz történet, általában fölmerül ezen a ponton az a kérdés, hogy mi van az érzésekkel. Nem kell-e valami érzés hozzá, hogy hívő legyek? Van-e egyáltalán helye az érzéseknek a hívő ember életében, vagy ez csak, azok csak félrevezetnek engem? Hát azt kell mondjam, hogy persze, hogy vannak, hogy van helye az érzéseknek a hívő ember életében, csak tudni kell, hol van ez a hely. A házasság, egy házasságot szoktam azt, vagy tudom ezt összehasonlítani. Van egy, a baráti körünkben van egy házaspár, ahol a feleség teljesen az érzésekre hagyatkozik. Nagyon szereti a férjét, és bármit is tesz rosszat, vagy ügyetlent, hát ő annyira szereti őt, bármit is megbocsát neki. Igen ám, de kiderült, hogy már a házasság második, harmadik hete óta megcsalja a feleségét. Sőt, amikor még csak jártak, már akkor is megcsalta a feleségét. És mondtuk neki, nem csak mi, baráti körünkben többen beszéltek már a nővel, hogy kap észbe, ez nem neked való fickó. Na akkor mondtuk, amikor még nem házasodtak össze. Utána még jobban kiderült. És akkor mi a válasz? Hát, te, amikor mellettem ül, megsimogatja a hátamat, annyira jó érzés, annyira szeretem őt. Vannak tények, és vannak érzések. Hát érzések vannak a nő részéről, de attól még nem jó a házasság, mert a tények mást mutatnak. Van-e helye az érzéseknek a házasságban? Hogyne? Persze. De fontos, hogy a helyükön vannak ezek az érzések. És hol van ez a hely? Hát nem az alap. Az érzés nem lehet az alap. Sokkal jobb, sőt, szerintem a legjobb, ha tényekre alapozzuk a házasságunkat is, meg a hitünket is. És ezt egy ábrával szoktam illusztrálni, egy vonattal régi gőzös, ez a gőzmozdony, szeneszkocsi, és itt vannak a utas kocsik. A gőzmozdony ábrázolja a tényeket, a szemes kocsi a hitet, és itt meg vannak az érzések. Miért? Mondom. Mert ha csak mozdony van, csak többi nincs, csak tények vannak, akkor ez a vonat sehova nem megy. Csak ott áll. Ha van ott egy szemes kocsi is, És van valaki, aki a szemet a mozdonyba teszi, a kazánba, akkor már mehet a vonat. Ha a hitünket a tényekbe teszük, akkor előmozdulás van, haladás van a hit, a hitünkben, a vallási életünkben, a Jézusra való kapcsolatunkban. Akár vannak itt kocsik, akár nincsenek. Elég, ha itt a mozdony és a szenes kocsi, és már is mehet a vonat. Nincs sok értelme, de mehet. Több értelme lenne, ha ugye legalább egy, vagy kettő, vagy három kocsi is lenne mögötte. De ez a lényeg. Ha a hitemet a tényekbe veszem, állok rá, azt teszem, amit Jézus mond, akkor előre haladást fogok tapasztalni a hit életemben. Lehet, hogy az elején még nem jönnek érzések, de az nem baj. Előre megyek. Az érzések majd következnek, majd követnek, majd jönnek, majd előfordulnak, majd rám szakadnak. De ha én rosszul gondolkodom, és a hitemet az érzésekbe teszem, tehát a szenet az utasok közé lapátolom, hát akkor itt nagy felfordulás lesz, tehát sok élet, ha szabad így mondanom, de ez a vonat sehova nem fog menni. Ha az érzéseimben hiszek, lehet, hogy elég sok csúcsot és bölgyet fogok tapasztalni, de az a baj, hogy sehova nem megyek. Ha előre akarok haladni a hitben, akkor a hitemet a tényekbe kell vetnem. Ami néha-néha nehéz érzésekkel fog járni, néha-néha jó érzésekkel fog járni. De ez lenne a lényeg. És a másik kérdés, ami általában fölmerül, az az, hogy van-e valami visszajelzés? Megtudhatom-e azt, hogy jó irányba megyek-e, vagy rossz irányba megyek? Tehát kapok valami visszajelzést, hogy igaz a hitem, hogy előrehaladás van a hitemben, vagy nem? Hát a jó ír az, hogy van. Persze, hogy van. És itt is mind a három, vagy három területet, három dolgot kell megkülönböztetni. Az első az, hogy Jézus ígérte, hogy ha egyszer, de komolyan, elkötelezem magamat ő mellette, akkor ez egy örökre érvényes döntés. Ha János 10-ben felolvasom, Jézus ő személyesen a következőt mondta, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Erről már beszéltünk a múltkor is, hogy Jézus Istennel teszi magát egyenlővé. Nincs különbség. Amit Jézus mondta, azt Isten mondta. Amit Jézus tesz, azt Isten teszi. Ugyanaz. És mivel Isten a leghatalmasabb, ugye ő a teremtő, minden más az azért jött létre, mert ő teremtette meg. Ezért, aki Istenre bízza magát, Isten kezébe teszi magát, az védve van. Ha egyre komolyan, őszintén odaadtam magamat teljesen, akkor a legbiztonságosabb helyen vagyok, mert ő nála hatalmasabb lény nincsen. Attól persze még jöhetnek rossz érzések. Attól még lehet, hogy néha-néha föllázadok. Múltkor beszéltünk a kamaszkorról, amikor valaki hirtelen kételkedni kezd abban, hogy tényleg így van? Tényleg engedelmeskedni akarok Istennek? Vannak ilyen lázadó idők, korszakok. De attól még mindig ott vagyok az ő kezében. Lehet, hogy lázadozva, meg kiabálva ott vagyok, de akkor is ott vagyok. Lehet, hogy majd kapok egy pofont, hogy legyél már csendben, figyelj rám, de akkor attól még mindig ott vagyok. Ha ott vagyok, akkor ott vagyok. És senki és semmi nem ragadhat ki bennünket Isten kezéből, ha egyszer őszintén odaadtunk magunkat. Tehát ez egy ténybeli dolog. De ez nem mindig elég. Mert néha érezni is akarjuk azt, hogy na tényleg jó úton vagyok. És az a jó, hogy ilyen bizonyosságot is kaphatunk. Tehát van olyan, hogy én tudom, hogy a hitem igaz. És bármit is mondanak nekem meg rólam, én tudom, hogy az igaz. És a Szentlélek az, aki ezt munkálja bennünk. Majd a következő alkalommal fogunk részletesebben a Szentlélekről beszélni. Csak tudni kell, hogy ez nem csak egy érzés, ami ott formálódik bennem, ha odaadtam magamat Istennek, Jézus kezében vagyok, akkor egy meggyőződés alakul ki bennem. Ami nem csak érzés, hanem jellem formáló valami. Tehát erősebbé válik a meggyőződésem, hogy tényleg ott vagyok. Ez a Szentléleknek a bizonságtétele, és abban vannak fokozatok. A múltkor beszéltünk arról, hogy a hitben lehet növekedni, az elején talán gyermek vagyunk, aztán a kamaszkor, utána jön a felnőttkor, és a bizonyosságban is vannak fokozatok, hogy a gyermek természetesnek veszi talán még, hogy hát persze, hogy Isten kezében vagyok. Kezdtem a hit szerint élni, kezdtem engedelmeskedni Jézusnak, és nézd csak, hogy milyen jó változásokat láttok már az életemben. Persze, hogy az igaz. De valamikor eljön ez a kamaszkorszak, amikor mi is lázadozni kezdünk, és amikor az érzések talán egy kicsit elmúlnak, átalakulnak, és akkor nem érezzük már, bizonytalanságban vagyunk, hogy tényleg jól hittem-e. De ha magunkba szállunk, vagy ha imádságban kérjük világosságot az Úrtól, akkor ki fog derülni, hogy valahol mégis az életünkben ott van az a szilárd alap, amiben kételkedünk, amiről vannak kéteink. De még mindig ott van az az alap. Csak én már nem vagyok biztos benne, hogy tényleg jó-e, tényleg szilárd-e, de attól még ott van. És ha végig küszködünk ezt a korszakot, ha megerősödtünk abban, hogy tényleg jó helyen állok, tényleg szilárd alap az a hit, tényleg szilárd az a kijelentés, amit olvasok a Bibliában, akkor talán eljön az a pillanat, amikor Pál apostollal együtt azt mondhatjuk, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől. Ez a cél. Ez a hitbeli, teljesen életembernek a meggyőződése, ami attól alakul ki, hogy harcoltunk. Harcoltunk. És ha fölmerült a kételj, akkor utána jártunk, utána néztünk. Visszatértünk az Úrhoz, és megkérdeztük, hogy tedd világossá a számomra, hogy jó úton járok-e, vagy nem. És akkor majd az a Szentlélek, majd bizonságot tesz nekem, az én lelkemnek, hogy tényleg Isten gyermeke vagyok. Hogy az pontosan miből áll, arról majd a következő alkalommal. És a harmadik dolog, ami talán a legszebb, Jézus kijelentése, hogy ha jó a fa, jó a gyümölcs is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcs is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Ezt a hitről és a cselekedetekről mondta. Ha én azt látom az életemben, hogy ahogyan élek, az valóban egyre inkább közeledik ahhoz a példához, amit Jézus mutatott. Akkor jó gyümölcsöket látok. Ha jól gyümölcsöket látom az életemben, az azt jelenti, hogy jó fa vagyok. Az azt jelenti, hogy tényleg igaz ez a hit, és én tényleg Jézus tanítványa vagyok. Ez akkor segít, ha nincsenek érzések. Az akkor segít, ha a legnagyobb bajban vagyunk. Visszagondolni, hogy a régi énemhez képest, a 2 évvel ezelőtti énemhez képest, az 5 évvel ezelőtti énemhez képest, a 10 évvel ezelőtti énemhez képest, mennyire hasonlítok inkább Jézushoz, mint akkor? Elég sokan, egy kollégám egy kérdőívvel azt derítette ki, hogy a legtöbb gyülekezetben ez a gond, hogy az emberek nem gondolnak vissza, nem néznek vissza. Nem látják azt, hogy eddig hogyan fejlődtem a hitben. Eddig mit tett az Úr, milyen csodákat tett az Úr az életemben. És ha nem látom azt, hogy honnan jöttem, akkor lehet, hogy azt se látom, hogy hol vagyok most is, merre megyek. Ezért fontos, hogy néha-néha visszapillantunk, végig gondoljuk, hogy honnan jöttem, hoztam-e azt a döntést, hogy a teljes sorsomat Jézus kezébe adom, és engedelmeskedni fogok neki, és ha igen, akkor azóta mi változott az életemben? Hogyan alakult az életemben? Hol látom Isten kezét? Hol látom Isten áldását?